Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek, aki nem éppen most az adás idején szerda este hallgat bennünket, hanem akár interneten néz bennünket a YouTube-on, remélem sokan vannak így, vagy bármilyen más eszközön rákapcsolódik, amin a Klubrádióban a Dobszerda hallgatható. Belicai Erzsébet a mai vendégem. Belicai Erzsébet azért jött ma hozzám, mert engem végtelenül megörvendeztetett az a kiállítás, amit a Kisceli Múzeumban láthattunk a napokban, nem is olyan nagyon régen nyílt, ami hát arról szól, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, mert azt gondoljuk, hogy ez valami ilyen lényegtelen dolog, pedig kiderül, hogy egyáltalán nem az, a mézes kalács készítésről. Hogyha az ember belegondol, hogy ezek a szép, díszes, ehető finomságok és díszítő elemek, ezek milyen csodálatos történettel a hátuk mögött élnek azóta is, hogy megszülettek sok száz évvel ezelőtt. Most ki fogjuk deríteni, mert Belicai Erzsébet egy olyan család tagja, amelyben a felmenők kezdték ezt az egész iparágat Magyarországon, de lehet, hogy rosszul tudom, eltúlzom, mindent mondja Erzsi, hogy hol kezdődött ez, ki találta ki?
Hát szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat, mert nagyon boldog vagyok, hogy eljut most a híre végre az mézes kalács és a méz szeretetének, mert ez a másik vágyam, hogy a mézet minél többen fogyasszák. Fogok is erről még beszélni, ezt nem ússzák meg a hallgatók, néhány statisztikai adat, már a régi szakmám alapján is.
Mert hogy de... akkor majd beszélünk arról, hogy eredetleg építészmérnöknek tanultál, aztán mindenféle ehhez hasonló dolgot végeztél egész életed során, de ha nem baj, akkor most először maradjunk a mézes kalácsnál.
Igen. Már csak azért is, mert én az utolsó közvetlen leszármazott vagyok, és úgy érzem, hogy a család illetve a cég megérdemli, hogy minél többen tanuljanak belőle. Éppen nemrég megjelent egy blogom a Levegő Munkacsoportnak a honlapján arról, hogy a 21. század az egyrészt a mesterséges intelligenciának lesz a százada. Sok jó, meg sok félelmetes dolgot hallhatunk nap mint nap, és nagyon nehéz olyan a gyors fejlődéshez alkalmazkodni. De a másik oldalon pontosan amiatt, hogy sok utálatos, unalmas állás fölszabadul, mert azt a gépek jobban fogják tudni csinálni. Ezért azok, akik kreativitást és kedvet éreznek magukba, azok nyugodtan kézművessé válhatnak. A kézművesség ugyanis ugyanolyan ügy, ahogy ebből a családi történetből is majd mondok egy-két példát, állandó innovációval és állandó fejlődéssel összekapcsolva működik igazán.
Nem csak az innováció és a csodálatos ötletek, hanem az öröm, amit ez
igen,
okoz.
Pontosan ez a másik, ami nagyon fontos, hogy ha az ember egy mechanikus munkát végez, akár csak egy bankszakmába, egy középvezető, akkor nagyon fontos neki, hogy minél többet keressen, meg összehasonlítja a más hasonló kollégákkal, de hogyha kézműves, akkor maga a készítése is annyi kreativitást, önmegvalósítást, örömet okoz, hogy nem ez lesz a fő szempontja. Mert azért, hát ezt mi is tudjuk, hogy a kézművesekből nem lesznek milliárdosok, viszont egy tisztességes megélhetést biztosít, és kölcsönös öröm, mert annak is öröm, aki kapja, és annak is, aki csinálja. Ezért is érdemes ezzel minél
olyan
többet.
Olyan kedves vagy, mert hoztál a Klubrádiós kollégáknak mézes kalács kóstolót, mert hogy te építészmérnökként, a Levegő Munkacsoport hajdani tagjaként, környezetvédőként és nagyon komoly szakemberként, otthon, amikor időd van, akkor gyártod ezeket a mézes kalácsokat. Miből jön ez? Ez milyen felmenőket kíván, hogy valakiben ilyen erős legyen a vágy ezt folytatni?
Ez egy 4 generációs cég volt, és az utolsó, a 4. generáció az édesapám volt. És ő még viszonylag fiatal, 37 éves volt, amikor ugyan már egy nagyon nagy tudású, sok tapasztalattal rendelkező Mézes Kalácsos volt, de államosították hirtelen.
A céget, ő a vezetője volt.
És tulajdonosa is. És ez azért rázhatta meg őket, mert a sok dokumentumból, amit soha nem nézegettem, de most annál részletesebben, vannak például cikkek 48-ból, amikor az egyik heti lap, azt hiszem a Demokrata, vagy melyik, írt különböző kézművesekről, és mit tesz a véletlen a Mézes Kalácsosok közül, pont a belicaiakról, és akkor még nyoma sem volt annak, hogy államosítás lesz, és egy év múlva decemberben bezárták az üzemet, mégpedig nagyon erőszakosan, mert még el is akarták égetni az ott levő ütőfákat.
El is kezdték égetni,
igen, egy mágiát emeltek,
amik meg voltak
de
égetve.
Ezt majd akkor részletezzük, mert az ütőfa önmagában is megér.
Az egy külön történet. Igen. De mit szólnál az, hogyha az ükapádnál kezdenénk a történetet, akit ugyancsak belicainak hívtak,
igen.
És aki hát a 19. században kezdte a mesterséget.
Igen, deáknak volt nagyjából a kortárs, majdnem egykorúak voltak. Szóval a belicai család, az nem volt egy gazdag család.
De nem de... valamilyen nemesi háttér?
Kisnemesek voltak, hát akkor az majdnem, hogy úgy hozzátartozott a hajszíne meg egyebeket. Úgyhogy ez egy kisnemes az általában nem volt nagyon gazdag, de Nyitrából, a Felvidékről leköltöztek Komárom környékére, és az alapítónak az édesapja az egy pap volt, aki később esperes lett a Nyugat-Dunántúlon, sok gyereke volt, és nagy súlyt helyezett arra, és ez mai tanulság is, hogy a fiú gyerekeket mind tanítatni akarta. A legkisebb volt ez a bizonyos Imre, és ő 13 éves korában nyaralni ment Keszthelyre a nővéréhez és a sógorához, aki egy mézes kalácsos volt ott. És annyira megtetszett neki az a sürgés forgás, mert pont nyáron búcsuk, vásárok, mindenféle helyre jártak, hogy hazament, és azt mondta az apjának, hogy ő viszont nem akar a soproni líceumba tovább tanulni, hanem ő mézes kalácsos lesz.
De ezek szerint nem ő találta fel a mézes kalács készítést, mert annak már volt előzménye.
Bőven volt.
Mennyire régi mesterség?
Hát, az a fajta, amit most legjobban ismernek, az talán 200 éves, de a piramisokba láttak már mézes lepényeket, ugyanis a méhek azok mindig éltek, és az odúból szivárgó méz volt az egyetlen igaz édesítőszer, és ugyan nem nekünk csinálták, embereknek, de az emberek erre hamar rájöttek, mint ahogy más állatok is jártak oda nyalakodni. Emiatt mondom, hogy már az ókorban is csináltak mézes lepényeket, mégpedig úgy, hogy a lisztbe belekeverték a mézet, és utána forró kövön megsütötték, vagy legalábbis a nap megégette.
Ilyen egyszerű.
És már az is, tulajdonképpen az is egyfajta mézes kalács.
Tehát maradjunk Imrénél, aki nem akarta líceumba menni Sopronba, hanem ő mézes kalácsos akart lenni.
És aztán nagy nehezen, mivel ő volt a legkisebb fiú, sikerült ezt neki kiharcolni, és akkor visszament Keszthelyre, és ott kitanulta, és közben
de
a
hogy tanulta ki, hol lehetett ezt tanulni?
Minden mézes kalácsos üzembe voltak inasok, és azok bizonyos kézműves szakmákban 2 évig, de a mézes kalácsosok általában 4 évig tanulták, és utána mentek tovább. És ez azért érdekes, még mielőtt folytatjuk az Imre történetét, mert ha azt vesszük, hogy 3-4 év alapfokú tanulás, hogy a szakmát elsajátítsa, utána segédként még kell neki dolgozni, ahhoz, hogy a végén csináljon egy mestermunkát, és megkapja az engedélyt arra, hogy részben mesterré nevezzék ki, részben pedig üzemet nyithasson magának. Mm-hmm. Tehát ez majdnem olyan, mint... Ja, és közben...
Ha egyetemet kellene végezni.
Így van, és közben pedig az is elő volt írva, hogy vándorolni kell.
Igen.
1-2 évig, vagy tovább is, attól függ. Ő főleg a dunántúli térségben tapasztalatokat szerzett más üzemekbe, amelyek már jóval régebben
ja,
működtek.
összekevertem. A fia, aki igen, viszont igen. aztán Németországba ment, és
és aki behozta azt a fajta mézes kalács receptet, ami ma leginkább ismerünk, ami a puszedli, úgy hívják, hogy föllazított anyagú mézes kalács. De ha még visszatérek az Imrére, az alapítóra, ő még úgynevezett ütőfás mézes kalácsokat csinált, amiben jóval kevesebb lazítószer, hamuzsír volt akkor. Ma szalalkálit használunk, de akkor hamuzsír.
A kiállításon az egyik legesztétikusabb, legizgalmasabb tárgysorozat az az ütőfákból látható. Az ütőfák, amelyeknek a kialakítása, a mintája, a kifaragott belseje az, ami adja a mézes kalács formáját.
Igen.
De mik is ezek az ütőfák? Miből készültek? Milyenek? Mekkorák? Ki csinálta?
Hát elsősorban körtefából csinálták, és a legkülönbözőbb méretekben. Vannak közte olyanok, amik 50-60 centisek. Én sokszor gondoltam, hogy olyan még valahogy ki lehet sütni belőle a mézes kalácsot, de hogy ezt hogy szállítják, hogy ne törjön el, az mai napig nekem kérdés, de azért a legtöbb ütőfa az olyan 15x20 vagy 30 centi. Nagyon sokat lehet látni Magyarországon, nem csak a Kiscelli Múzeumban van például 64 ütőfája magának, a Belicai Imrének, de a Néprajzi Múzeumban több mint 1000 ütőfa van a raktárakban, hát nem lehet mindegyiket kiállítani.
Ez egy művészeti alkotás.
Úgy szokták hívni ezeket a faragókat, hogy kismesterek, mert valóban a szobrászatban tehát akárki nem tud ilyet faragni.
Ez egy negatív szobrászat.
Igen, mert a negatív
nem domborút alkot, hanem homorút alkot, és a homorúban vannak a csodálatos mintázatok.
Igen, és hát ugyanezt a technikát alkalmazták például a viaszképeknél is, meg viaszfigurákat is csináltak. Szóval nagyon sok mindenről lehetne beszélni, azt hiszem estig nem tudnánk befejezni, hát, úgyhogy most
majd igyekszem, félek is tőle, hogy esetleg elkalandozunk, és nem lesz elég időnk mindenre. A kiállításban nagyon sok szerep jut a viasznak, a gyertyának, a gyertyaöntésnek, a viasz mintázásnak. Természetesen kérdeztük a 10 éves unokánkat, hogy szerinte miért, mi köze van a méznek a viaszhoz. Picit gondolkodott, és aztán azt mondta, hogy a méhek.
Mind a kettőt
Nem mindenki jön erre rá valószínűleg, tehát hogy mind a kettőt a méheknek köszönhetjük.
Így van.
De hogyan és miért?
Én azért is örültem annyira ennek a kiállításnak, mert úgy érzem, hogy még mindig túl keveset tud a magyar lakosság a méhekről, mézes kalácsról, és a viaszról és egyebekről, engem is beleértve. Tehát én most 2 éve gyakorlatilag minden szabadidőmben ezekkel foglalkozom, és még mindig az elején tartok az ismereteknek. Azért, mert például azt mondjuk még azért sokan tudják, hogy egészen a 20. századig nagyon sokan a kasos méhészetet folytatták, nem a kaptárast, hanem a kasos.
És elmondod a különbséget?
Igen, az, hogy a méhkasokat, hát azokat ábrázolni is szokták mai napig, meg múzeumokban ki vannak rakva ilyen gyönyörű fonott méhkasok, abból, ha ki akarom venni a mézet, akkor előtte ki kell üldözni onnan a méheket, amit régen elég durván füstöléssel csináltak, és akkor el is pusztult, de aztán később rájöttek, hogy ki lehet őket úgy is üldözni, hogy elkergetjük őket.
Hogyan?
Egyszerűen rázással, meg zajjal, meg egyébben például nemrég olvastam, hogy a petárda, meg nagyon erős zajok hatására el is pusztulnak, mert szanaszét repülnek, nem találják meg egymást. Tehát, hogy erre is vigyázni kell, hogyha valakinek
mert nagyon értékes állat a méh, ahogy ezt azért az utóbbi időben eléggé sokszor halljuk, szerencsére, és olvassuk. Most azért az utóbbi 1-2 évben kampány indult a méhek megmentésére, hiszen a beporzás megtorpant, és nagyon félő volt, hogy a természetben valami óriási katasztrófa keletkezik, hogyha nincs meg a megfelelő mennyiségű beporzó
igen,
a méhek.
Igen, hát gondoljuk csak el, hogy a házi méheknek ebben nagyon nagy szerepe van. Jóval többen vannak, mint a vadméhek. A vadméhek is beporoznak valamennyire, bizonyos madarak is, tehát vannak még más beporzók, de azért a legnagyobb részét a beporzásnak a házi méhek végzik. És azt szokták mondani, hogy mivel az ehető növényeinknek 80%-a legalább igényli a beporzást, ezért, hogyha kipusztulnának a méhek, akkor éhen halnánk. Úgyhogy azt szokták mondani, hogy mindaz, amit a mai méhek megtermelnek, és ma azért sokkal könnyebben termelnek, mert a viaszkészítés, arról majd még beszélek, az már nem feladatuk, az egy tizedét éri annak, mint amit a beporzással hasznot hajtanak. És ezért például Amerikában a méhészek kapnak bizonyos, gyakorlatilag egy ellenszolgáltatást a beporzási szolgáltatásért. Nálunk nem is olyan régóta SZIA-mentességet kapnak. Aha, ugyanis mindenképpen...
támogatják valamelyest a méhészeket.
És ezek viszont ennek ellenére azért nagyon nehéz helyzetben vannak, ugyanúgy, mint ahogy a borászokról is tudjuk, hogy mióta a fiatalok inkább másfajta italt és nem borozgatnak, azóta probléma, hogy hogyan tudják fönntartani magukat. A méznél ugyanez van, hogy Magyarországon 1 kiló az éves egyfőre eső mészfogyasztás.
Ami nagyon kevés.
Hát az annyira kevés, hogyha összehasonlítjuk egy méhész családjába, vagy ott, ahol a rokonság méhész, ott 6-8 kiló az, ami az átlagos, és legalább azt szeretnénk elérni most, hogy 2,5 kiló legyen az 1 kiló helyett.
Na, de itt több kérdés is felmerül. Az egyik az az, hogy miért olyan fontos, hogy mézet fogyasszunk? Miért kéne ezt erőltetni?
Ennek több oka van. Az egyik, az a legalapvetőbb, hogy sokkal egészségesebb, mint a cukor. Aztán rendkívül sokféle betegséget gyógyít. Nem is mindig a méz, tehát a vegyes virágméz, hanem a különböző fajta mézek másra-másra alkalmasak. Aztán jellemző például a lakosság tájékozatlanságára, hogy még mindig vannak olyanok, akik ha azt látják, hogy megkristályosodik, és ilyen cukorszerűvé válik, akkor azt hiszik, hogy megromlik, holott pontosan ez mutatja azt, a repceméz az szinte hetek alatt ilyen kristályossá válik, az akácméz meg pedig 2 évig se. Ezért is van az, hogy ha valakinek nincsenek ilyen gyomorsabb problémái, az szívesebben fogyasztja az akácmézet, mert annak a gyümölcscukor tartalma magas, a repceméznek meg a szőlőcukor tartalma.
És a gyümölcscukor az ami nem bántja a gyomrot.
A szőlőcukor az, ami kristályosodik.
Másik kérdésem, hogy nagyon sokat hallunk a mézhamisítókról. Miért érdemes mézet hamisítani? Nincs elég méh, még mindig, vagy a mézhamisítás egy nagyon egyszerű dolog, cukorból úgy lehet csinálni valamit, hogy az olyan, mint a méz lenne, hogy hamisítják a mézet?
Hát ma az igazi mézhamisítók azok a kínaiak, akiknek nagyon fejlett a kémiája, és úgy tudják hamisítani, hogy nehéz, csak laboratóriumi körülmények között lehet megkülönböztetni a méztől.
Miből csinálják? Cukorból?
Cukorból csinálják, de jellemző, és ez azért elgondolkodhat mindenkit, hogy a kereskedők 1 euróért vásárolják föl ezt a hamis mézet a kínaiaktól, és aztán viszik szét a világnak a többi részén, drágán és jó drágán eladják. Úgyhogy ez egy állandó és nagyon fontos dolog, hogy mézet a lakosság ne a nagy bevásárlóközpontokba vegye, hanem közvetlenül a méhészektől. Vidéken azért mindenki, szóval én sok embert kérdeztem, csak úgy szúrópróba szerűen, hogy te honnan veszed a mézet, és mindegyik azt mondta, hogy a szomszéd faluba, vagy a mi falunkba, vagy egy
mindenhol van,
tehát
méhész.
Mindenütt van méhész, és igazából én azért is örülök ezeknek a műsoroknak, és elsősorban ennek a kiállításnak is, hogy egy kicsit biztatást ad a méhészeknek. Ugyanis amiatt, hogy ez a hamisított méz, ez bejön Magyarországra is, a kereskedők csak nagyon alacsony áron, még az önköltségi árat se fizetik meg nekik, úgyhogy egyszerűen sokan vagy csak azért csinálják hobbiból, meg hogy a családjukat, a barátaikat ellássák, de gyakorlatilag szinte minden méhész másodállásba csinálja. Ami még nem lenne baj, mert én azt olvastam, és annak idején mi tanultuk ugye a Berzsenyi Dániel, és az életrajzában meg se volt említve, hogy ő méhész is volt. Igen. Másodállásban, négy gyereke volt, és amikor már nagyon elege volt a családi problémákból, meg a munkájából, meg a versírás, meg mindenből, akkor elmenekült a méhei közé, és azoknak az ümmögése az megnyugtatta az idegeit, és ezért mondom azt, hogy ma is sokan vannak, akik igazából csak hobbiból csinálják.
Belicai Erzsébet a vendégem a mai Dobszerdában, eredetileg építészmérnök, környezetvédő, a levegő munkacsoport hajdani tagja, és sok minden egyébben foglalkozik, de ebben a pillanatban, és már egy jó ideje, az élete és az érdeklődések középpontjában a méhek vannak, a méz, és főleg a mézes kalács, és a mézes kalács készítés története. És most visszatérünk Imréhez, és aztán az Imrét követő generációkhoz, akik egymástól nagyon nagy odaadással vették át ezt a mesterséget, és egyre jelentősebb céget építettek.
Folytatnám azzal, hogy említettem, hogy Imre egyszerűen ellentmondott az édesapjának, és azt mondta, hogy ő nem tovább tanulni, nem orvos vagy mérnök akar lenni, hanem ő mézes kalácsos lesz. És ez sikerült is neki, annyira jó mézes kalácsos lett, hogy a Kossuth Lajos például rendszeresen kikérte a véleményét.
De milyen véleményét, hogy kell mézes kalácsot készíteni?
Nem, a Kossuthnak erre nem volt ideje, hanem gondolom, hogy tulajdonképpen az egész mézes kalácsos üzem, amit aztán az Imre megalapított, az a reformkorra esett. És a reformkornak az volt a lényege, hogy ki kell szabadulnunk az osztrákoknak abból az elnyomó politikájából, hogy Magyarország maradjon egy olcsó éléskamra, amiből ő nyersanyagot tud szerezni a saját ipara fejlesztéséhez, és mi viszont ne fejlődjünk. És igazából a Kossuthnak, Széchenyinek, meg néhány híres embernek volt az a kívánsága, hogy Magyarország is igenis, hogy emelkedjen föl a többi iparilag is fejlődő országoknak a színvonalára. Ne csak termeljünk búzát, meg egyebet, hanem a feldolgozás is. Mert tulajdonképpen az ipar az a feldolgozás. És a feldolgozásba ugyanúgy beletartozik a mézes kalács, a viaszkészítés, mint sok egyéb más, akár az acélipar, vagy a sörgyártás.
Tehát akkor épített egy ilyen céget a te nagypapád?
Olyan egyszerű ez nem volt. Ugyanis gondolom, akkoriban már Pesten, hát az még bőven a főváros egyesítése előtt volt, már 8 mézes kalácsos volt. És miután ő befejezte az inas éveit Keszthelyen, utána Pestre került a legismertebb mézes kalácsos, Horváth Imre műhelyébe, aki maga is fölismerte, hogy ez egy nagyon értelmes, tehetséges, szorgalmas fiú, és 2 évi segédkedés után segített neki abba, hogy fölkerüljön Rozsnyóra a Fialkához. Fialka volt akkoriban Magyarország legismertebb viasz gyertyakészítője. A régi céhek, annak ellenére, hogy akkor már egy kicsit lazult az egész, és például Mária Terézia volt az, aki azt mondta, hogy nagyon sok olyan merev szabály van, ami inkább hátráltatja a fejlődést, mint előre viszi. Például volt egy olyan szabály, hogy csak az nyithatott műhelyt, aki már nős volt. Ezért aztán nagyon sokszor előfordult, hogy ha megözvegyült a mézes kalácsos üzem, mert meghalt a vezetője, akkor egy 20 évvel fiatalabb segéd elvette feleségül az özvegyet, csak azért, mert a formáknak és az előírásoknak meg kellett felelni. Vagy például egy hasonló szabály volt az, hogy ezeket az ütőfákat, ezeket a formákat minden cég csak a saját, vagy az örökölt, vagy az ott levő embereknek a faragványai formáit szabad volt kisütni. Tehát máshonnan nem hozhatott oda. És automatikusan az Imre megtanult formát faragni. A Fialkánál és általában a céhekben egy családias légkör volt. És amikor a Fialkához jöttek püspökök a császári udvarból, mert ő volt az egyik leghíresebb szállítója az összes ilyen előkelőségnek, akkor ő megengedte, hogy a beszélgetéseikhez odaülhessenek a segédek is, és ugye nem szólhattak bele, de végig hallgatták, hogy miről folyik a beszéd. És ez annyira hatott Imrére, hogy gyakorlatilag azt, amit elmulasztott a líceumban, mert nem akart tovább tanulni, azt megtanulta ezeken a találkozásokon. És egy nagyon ismert szónok is volt, és nagyon jól tudott írni is ennek örömére, mondom, iskolázottság nélkül is.
Félreértés ne essék, a mézes kalácsosság az nem kizárólag azt jelenti, hogy valaki nagyon jó recept alapján remek tésztát tud sütni, és aztán szépen megírókázza, vagy akár egy jó ütőfának a faragását is szépen elvégzi. Ez egy valamivel összetettebb, magasabb színvonalú képességet igénylő dolog, ahogy én ezt megértettem a kiállításon is, meg a te elmesélésedből is. Tehát az, hogy valaki jó mézes kalácsos, annak nagyon erős kritériumai vannak. Beszélsz ezekről egy kicsit?
Tulajdonképpen már a kapitalizmusnak a fénykora volt ez az időszak, és ugyanúgy szükség volt arra, hogy a marketingre, a reklámozásra is odafigyeljen az árakra, a minőségre, de ezt akkor még tényleg úgy csinálták, hogy azt mondom, hogy most visszasírhatjuk a 21. századba. Az egyik például, ha megnézzük, itt a kiállításon is látható néhány csomagoló papír, ami abból az időből származik, már egy kicsit későbből, de jellemző, hogy a kora legismertebb iparművészeivel tervezhették meg a csomagoló papírjaikat. Vagy például számos olyan regényíró volt, aki név szerint is megemlíti őket, mert olyan szívélyes baráti kapcsolatot tartottak fönn a műveltebb vagy ismertebb emberekkel. Ha már ennél a témánál vagyok, a harmadik generációból a legidősebb, a Mariska néni, az ott lakott a Belicai házba, a Csányi utcába, szóval sokan ismerték. Írtak neki, hogy nagyon sok magyar, azt hiszem, nem tudom melyik városba, Kanadába együtt él, és elhatározták, hogy ezen túl a karácsonyokat úgy akarják megünnepelni, ahogy gyerekkorukban otthon megszokták, és hogy a Mariska néni küldjön ki nekik
Kanadába
mézes kalácsot, hogy azzal díszíthessék föl a fát, és akkor szerencséje volt, mert Mariska néni még ismerte, és akkor még aktív volt az egyik segéd, aki az államosítás előtt az üzembe dolgozott, az meg is csinálta, és kiküldték, és most a múzeumban ezen a kiállításon is látszik egy fotó, ahol ott lógnak az itt készült és Kanadába kiküldött mézes kalácsok. De mondom, hogy ez annyira elterjedt, hogy ugyanúgy csináltak nem csak sík mézes kalácsokat, hanem házakat, bölcsőket, meg egyebeket, ami több részből
több
állt.
Több dimenziós kalácsokat. Ne felejtsük el a méz és a viasz közötti viszonyt.
Azt még elmondom, igen.
Mi azt mondjuk egy gyorsan, mert szeretnék rólad is néhány dolgot megtudni a mézes kalácsodáson kívül is.
Hát az nagyon nehéz lesz, mert én nem tudom abba hagyni, és ezért elnézést is kérek a hallgatóktól. De a kasokról már beszéltünk, ezekről a fonott kasokról, meg faodukról, ahonnan úgy lehetett csak kivenni a mézet, hogy a léppel együtt. Hát a lépes mézet azt bizonyára sokan még ismerik, sőt, hát ma is persze lehet kapni, és ami érdekes, és én ezt nem is tudtam, hogy ha megrágjuk a lépes mézet, akkor akár kiköphetjük a megmaradt viasz, de le is nyelhetjük.
Mert az mindig viasz, kiköptem. A lép az a viasz.
Igen, a lép maga a viasz, és hogy azt is föl tudja dolgozni, az, tehát ehető. De azért mondom, én mindig kiköptem gyerekkoromban, ha ilyet kaptam. Na, a lényeg az, hogy az Imre idején még ez a bizonyos kasos méhészet volt, sőt, még a második generáció, az őt követő, a fia. A dédapám is még az, így vette a mézet, hogy a léppel együtt, és akkor a pincébe volt egy ilyen viaszfeldolgozó, először kiöntötték, amit ki tudott folyni magától.
A mézet.
A mézet, és utána ezeket a lépeket kimosták, és a végén maradt a viasz, de közben ez a kimosott lép, méhből csinálták erjesztéssel a mézbort és a mézsört, és egy időben ez az egyik legkedveltebb ital is volt.
Ma is
lehet kapni mézbort. Sajnos a mézborral is úgy van, hogy nincs megfelelő reklámja, de én például találkoztam vele az augusztus 20-i vásárba, mert ott kiállított az egyik mézbor készítő. Kaptárat szintén már föltalálták a 19. század elején, és ennek az volt a nagy előnye, mert a kaptárba műlépeket tettek, de ez a műlép egy fakeretbe, egy kiöntött méhviaszból ugyanazokat a sejteket csinálják
és
meg.
És ez miért volt jobb a kaptár,
hát,
mint a kaps?
Többszörösen jobb volt. Az egyik az, hogy össze-vissza lehetett cserélgetni, ki lehetett belőle önteni a mézet, és utána visszatenni, és akkor megint föltöltötték.
Újra hasznosítani.
És ugyanakkor a méhek a mézet sokkal kevesebb energiával tudják megcsinálni, mert hát a méz is úgy keletkezik, hogy a virágpor nektárhoz hozzáadják a saját belső nedveiket, de sokkal kevesebb ételre van szükség, 6-szor kevesebb, mint amikor viaszt készítenek. Tehát, hogyha méheknek nem kell viaszt készíteni, tehát sokkal hatékonyabban tudnak a méhészek dolgozni.
Akkor a méhek is boldogabbak, és a méhészek is boldogabbak.
Hát főleg a méhészek, de ez elég lassan terjedt el, mert én azt olvastam, hogy még a 20. század elején is legfeljebb a 20-30%-a volt a méztermelésben a kaptáros, és a többi pedig még a kasos.
De ma már csak kaptáros méz.
Már senkinek nem jutna eszébe, de nem csak az, hanem ma már például úgy is segítenek, hogy kevesebb energia fogyjon a méhek etetésére, hogy fűtött kaptárak is vannak, és a legkülönbözőbb variációk arra,
mert valószínűleg a meleg az sokat
hát
segít.
A meleg az, tehát körülbelül 40 fokra a szárnyaikkal melegítik föl a belsőt, és hát azért el lehet képzelni, hogy arra megint annyi energia elmegy, hogy akkor nincs idejük gyűjteni, illetve télen, amikor lenyugszanak, mert hát nincs virágozás, meg nincsenek virágporok, akkor jóval kevesebbet kell nekik enni.
És lezárva ezt a területet, a viasz is rendkívül sokféleképpen hasznosítható, és a méhészek, majd a mézes kalács készítők is a viasszal kiválóan tudtak dolgozni, ezt is tudták kezelni, gyönyörű ötleteik támadtak, és
igen, fehérítették, és akkor úgy készültek a külön, ahogy a mézes kalácsot is a formába, úgy például a viaszgyertyákat, szobrokat, azokat gipsz formába is meg tudták csinálni.
Ezek a képzőművészeti alkotások tulajdonképpen, mert akár nevezhetjük azoknak is a mézes kalácsokat is, és a gyertya.
Igen, hát azért szoktuk mondani, hogy kisművész az, aki ilyen ütőfákat tud faragni, vagy aki ilyen viaszképeket és viaszmintákat is tud.
Meg aki szép mintákkal megírókázza ezeket az alkotásokat. Édesapád idejében is még jelentősége volt annak, hogy művészi tárgyak jöjjenek létre, vagy ott inkább a cég fenntartása volt az elsődleges, amivel ő foglalkozott.
Tulajdonképpen én azt mondom, hogy ez a tanúsága a 21. századra, hogy a legtöbb cég, és hogyha egy nagyobb vállalathoz kerülök, akár középvezetőnek, vagy pláne felsővezetőnek, akkor nekem egy szempontom marad, illetve kettő, az egyik az, hogy a profitot a végtelenségig emeljem, és a másik, ami ezzel összefügg, hogy növekedjek. És ezért is van az, hogy egyre másra fölvásárolják a kisebb cégeket, és akkor egy nagyot csinálnak, és a nagynak a működés módjában már nem nagyon tudunk mi beleszólni. Na most ezzel szemben ez a fajta, ahogy elkezdtük mondani, hogy ez nem csak munka, hanem egy örömforrás is, a nem növekedés az egy szempont volt. És ezre jellemző, hogy a negyedik generáció az államosításkor, amikor már közel 120 éve, 110-valahány éve fönnállt a cég, 24 fővel lett államosítva, és abban már a családtagok is benne voltak.
Ez egy pici cég volt.
Tehát pici, úgy volt pici, hogy mondom, hogy számos szép művészeti irodalomban, meg mindenütt az égvilágon beszéltek róla, és tényleg mindenütt ismerték őket. De ennek ellenére New Yorkba exportáltak. Tehát akár
nyertek is egy ilyen nagy világkiállításon.
Több helyen is a világkiállításokon díszok levelet szereztek, de a nem
ezek
növekedés...
Ezek láthatóak a kiállításon, a gyönyörűek az oklevelek maguk is.
Hát az a baj, hogy a legtöbb az most valahol van, mert az édesapám is akart már egy iparmúzeumot, illetve kézműves múzeumot Budapestre álmodott, hogy minél többen megszeressék ezt a szakmát. Ez a 70-es évek végén volt, és akkor az oklevelek és kitüntetések nagy részét odaadta az akkori minisztériumi döntéshozóknak, na, és ezek valahogy eltűnt.
Édesapád végül is nem mézeskalács készítő volt.
Ő a jogot végezte, miközben kitanulta a mézeskalács készítést, ugyanis azt mondták, hogy egy jól működő családi cégben kell lenni egy jogot jól ismerő embernek.
Tehát ő így tehát a mézeskalácsosságból
ezt kiosztották neki, hogy azt is végezze el. Egyébként nagyon jó volt matematikából is, tehát neki nem esett nehezére az, hogy miközben mézeskalács készítést tanul, köz előtte elvégezte gyorsan még a jogot is, és utána még Bécsben van, ma is megvan az a főiskola, a világkereskedelmi főiskola, Hochschule für Welthandel, ott tanult élelmiszerkémiát, sőt, kereskedelmet, és mindenféle olyasmit, ami egy jó üzem vezetéséhez szükséges.
Felmerült-e valaha, hogy te is folytasd ezt a mesterséget? Hát otthon tudom, hogy gyerekkorod óta készítesz mézes kalácsot.
Nem, ugyanis annyira megrázta őket ez a vára, mert mondom, hogy 48-ban még nem is sejtették, és 49-ben viszont államosították a céget. Az apuék már nem fértek el abba a házba, Csány utca 3-ba, megvan ma is a ház, hanem ők átköltöztek a Kuglernak egy nyaralójába a Bajza utcába, ami körülbelül olyan másfél kilométerre volt gyalog, de akkor még a Bajza utcának a másik fele nem volt.
És a Kugler cukrász volt?
Azt Kugler volt a cukrász, és az egyik legismertebb cukrász volt akkor Magyarországon. Úgyhogy ilyen baráti kapcsolat is volt a két cég között.
Tehát a te gyerekkorod azért mégiscsak valami módon összekötődött a mézes kalács
annyiban,
fogalommal.
Hogy ugyan mondom, otthon erről nem beszéltek, mert apuéknak az volt az elve, hogy nem szabad siránkozni.
Tehát a
mert
fájdalmat azért, azt inkább ellepleszünk.
Igen, és azért akárhogy is, hogyha nagyon beszéltek volna erről az üzemről, akkor óhatatlanul jön az államosítás, és akkor már kész a baj. Úgyhogy egyedül azért kerültem én a mézes kalácssal már nagyon kiskoromban szoros kapcsolatba, mert született még 49-ben egy dankóros öcsém, és anyu nem tudott elmenni dolgozni mellette, és akkor feketén mézes kalácsot sütött, mert apu, amikor megszűnt a cég, akkor találtam is egyszer egy ilyen levelet, hogy 6 héttel a megszűnés után ír valamelyik minisztériumnak, hogy ő munkát keres, mert van 3 gyereke, és el kell őket tartani.
Ó, Istenem. Hogy lettél építész?
Én nagyon sokat olvastam közgazdaságtant, mert valahogy az érdekelt, és mindig megállapítottam, hogy a szocialista, ez a 60-as évek vége felé volt, az annyira különbözik a kapitalistától, mert németül jól tudtam, és ezért nagyon sok külföldi szakirodalmat is olvastam, hogy én nem leszek itt közgazdász, mert akkor állandóan saját magammal kerülök ellentétbe, hanem inkább mérnök leszek, mert a mérnököket a szocializmus idején is nagyon megbecsülték, és nem nézték, hogy milyen ideológiája van, csak az, hogy jó mérnök legyen. Viszont mivel én nem voltam egy műszaki, túlságosan műszaki, majdnem, hogy azt mondtam, hogy ma már inkább vagyok, mivel hogy özvegyen és egyedül élőként kénytelen vagyok a villanyszereléstől kezdve a csatorna dugulásig mindent magam csinálni. De az építész az olyan volt, hogy hát olyan átmenet a művészet és a mérnökség között, olyannyira, hogy amikor befejeztem az építészkart, akkor direkt elmentem kivitelezőnek, mert igazából nem volt olyan hátterem, hogy én a falazástól kezdve ezeket a munkákat jól ismertem volna. És még elmondok valami vicceset, hogy keletre akartam menni, és Debrecenben egyszerűen az építőipari vállalatahoz mentem volna, onnan visszaírtak, hogy ők nőket nem vesznek fel a kivitelezésbe, és ezzel szemben Vas megyébe azt mondták, hogy tárt karokkal fogadnak, és még kikerültem az újságnak a címlapjára is, hogy lesz most egy fiatal mérnök a cégnél. Hát ha nem is falaz, de minden esetre. Egyébként ez a határzár idején volt, tehát eleve a Dunántúlnak azon a részén probléma volt, hogy egyáltalán munkaerőt találjanak, mert senki
de
nem vágyott oda.
De aztán az építészetet is tulajdonképpen feladtad, és környezetvédő lettél.
Fokozatosan, mert egyébként engem érdekelt a kivitelezés, de elkezdtem közben foglalkozni a ragasztott faszerkezetekkel. És ezt azért mesélem el, mert ebbe is van egy mai tanúság, hogy ezek az óriási nagyfesztávú faszerkezetek, ezek ma is kívánatosak, mert sokkal környezetbarátabbak, mint ugyanezt megcsinálni vasbetonból. És írtam erről több cikket, meg egy szakdolgozatot, és akkor nyertem egy ösztöndíjat Nyugat-Németországban, mert az is ritka volt, hogy valaki abban az időben jól tudjon németül, és ott még jobban elmélyedtem ebbe, mert csupa ilyen üzemet látogattam meg, olyan, mint a Wanderjára voltam a mézeskalácsosoknak. És amikor hazajöttem, akkor elmentem dolgozni az Agrokomplexhez, ami Agárdon volt egy ilyen faipari üzeme, és kiválóan tudtak ilyen nagy fesztávú szerkezeteket csinálni, és ott találkoztam egy volt évfolyam társammal, aki viszont sátorszerkezeteket csinált. És az az érdekes, hogy például olyan, és ez tényleg a mának szól, egy nagy, mit tudom én, 15-20 méter fesztávú ív, amire kívülről ráborítanak egy fekete ponyvát, vagy egy sötét színű ponyvát, belülről mindegy, hogy miért, mert maga az ívnek a vastagsága is, és a kettő között nagyon fölforrósodik a levegő, mert a külső
tehát
fekete.
Tehát egy szigetelő réteg
igen,
lesz
igen.
Ezáltal.
És arról például betettek lucernát, amit meg kell szállítani, hogy tárolni tudják, és ezért ezt a fölmelegetett levegőt egyszerűen befújták a lucernába, és így egy ilyen önmag, hát valami villanyáram kellett hozzó, egy ilyen napelemes. Igen, tehát, hogy ezek már akkor is voltak a 70-es
évek. És itt kezdett téged érdekelni a környezetvédelem? Védelem maga? Az ökoszisztéma?
Nem. Igazán a környezetvédelem az egy otthonról hozott valami volt, mert az édesanyám a Felvidékről származott, és ott valahogy sokkal inkább benne volt az emberekbe a környezet szeretete. Nem csak azért, mert ott volt a Tátra, tehát közelebb volt a természet, meg több volt a zöld, mint Budapesten, hanem úgy általában is az, hogy nem pazaroljuk az élelmiszert, meg nem piszkítunk fölöslegesen, meg nem vágunk ki, meg nem dobunk ki, ez egy természetes dolog volt. És azért itt is azért nagyon sok ember ezt úgy csinálta, de nem mindenki, és ilyen szempontból például a mézeskalácsos, és általában a kézműves, az egy nagyon környezetvédő valami, tehát ehhez nem kell külön választani, mert...
Sőt, hát nagyon szoros kapcsolata van a környezetvédelmével, a méheken keresztül, a természet
de mondom, a más kézműves szakmákba is, hogy nem dobunk ki, mindent felhasználunk, mert nem csak a növekedés és az egyre többet csinálás volt a fontos, mert nem az volt a megélhetésnek az alapja.
Igen. Végül is a levegő munkacsoportnál töltöttél jó néhány évet, nagyon harcos tagja voltál ennek a környezetvédő, akkor még eléggé gyerekcipőben járó magyar környezetvédelmi testületnek, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt a csoportot.
Hát én szerintem már akkor is azért fejlett volt, csak valahogy talán nem annyira volt a köztudatban. De igenis, hogy nagyon sok érdekes dolgot csináltak már. Én például foglalkoztam a távfűtéssel. És ezt most azért hozom elő, mert ma is, hát a levegő munkacsoportnál is látom, hogy naponta jön egy-egy panaszlevél, hogy itt vagy ott szeméttel, hulladékkal fűtenek, meg kezelt fát égetnek el, és hogy az egész falu, vagy egy kis, hát főleg külső kerületek, mert azért a belvárosban már senki nem fűt ilyesmivel, ott óriási a füst, és hiába szólnak a szomszédnak, az rá se bagózik. Na most a távfűtésnek itt Magyarországon nem terjedt el egy formája, de Ausztriában jól ismerik, a közelfűtés, névermé. És ennek az a lényege, hogyha a falunak olyan a szerkezete, hogy vagy egymáshoz épülnek, tehát sorház van, vagy viszonylag közel vannak egymáshoz, akkor ott is érdemes végig gondolni, hogy egy közös fűtésük van, és akkor, hogyha
egymást
megfelelően...
Egymást tudják egy kicsit támogatni a fűtésben.
De nem, az a lényeg, hogyha megfelelően magas a kémény, megfelelő technikája van a kazánnak, akkor bizonyos hulladékok is elégethetők benne, anélkül, hogy a környezetüket szennyeznék. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt érdemes lenne nálunk is végig gondolni.
Te hagytad ott a levegő munkacsoportot végül, vagy ők hagytak ott téged?
Nem, én azért hagytam ott többek között, mert úgy éreztem, hogy nekem még tennivalóim vannak a mézzel és a család történettel kapcsolatban, mert én voltam akkor már az utolsó.
És máig te vagy az utolsó leszármazottja ennek a csodálatos
Igen, a közvetlen leszármazottja, mert azért vannak belicaiak.
Legvégül el lehet árulni a receptedet? Nem titkos?
Aki elmegy és megnézi a Kiscelli Múzeumban ezt a mézes élet kiállítást, az kap is belőle.
Ott van
Tehát
recept,
ott amit a receptet én leírtam kézzel.
Nehéz?
És nem. Hát inkább azt mondom, hogy munkaigényes és időigényes. Hát nem, semmi se nehéz, mert kézzel lehet csinálni, de szorgalmasnak kell lenni, és elég, tehát munkaigényes, nem tudok jobb szót rátalálni.
Viszont élvezetes.
Igen, tehát azt bárki megkaphatja, mert most már ez egy nyilvánosságra hozott recept.
Nagyon örülök neki, hogy megosztod a közönséggel is. Belicai Erzsébet volt a mai vendégem a Dobszerdában. A legfontosabb tevékenysége ebben a pillanatban, hogy megőrizze azt a csodát, amit a felmenői a mézes kalácsba fektettek, és máig mézes kalács készítéssel foglalkozik ő maga is, mert hogy bemutatta egy gyönyörű kiállításon, hogy mi mindent csinált a család.
Hadd egészítsem ki, nekem a legfőbb vágyam az, hogy megismerjék az emberek, hogy ma vidéken hány asszony hagyja ott az irodát, akár angoltanárnő, külkeres, közgazdás végzettségű, vagy bármilyen szakmából, azért, hogy egyrészt otthon maradhasson a gyerekeivel gyes után, és nevelni tudja őket, és amellett azért legyen egy keresett kiegészítése, ami... ahogy így kezdtük, hogy nem csak annak okoz örömet, aki kapja, hanem annak is, aki csinálja. És erről itt Pesten jófán semmit nem látunk, miközben hát kapásban azt mondom, hogy olyan 80-100 ilyen asszony él, ukrajnai határtól kezdve az osztrák határig mindenütt, és álomszép dolgokat csinálnak. Ez az egyik. A másik, ami szintén álmom lenne, és amivel próbálom is érzékenyíteni a döntéshozókat, hogy legyen a fővárosban, mégpedig olyan helyen, ahova turisták is eljutnak, egy olyan interaktív mézközpont, méz és mézes kalács központ, ahol részben a lakosság megismerheti az összes tudnivalót a mézekről, méhekről, és borzasztó érdekes dolgok vannak. Hát mondom, estig tudnék arról beszélni, és mindig újabb és újabb dolgokat fedeznek föl. És részben pedig lennének tanfolyamok, mert továbbra is nagyon fontos a méhészeknek a továbbképzése, és találkozás a lakosságnak a méhészekkel, és ugyanez vonatkozik a külföldiekre, hogy igen fontos lenne, hogy hírét vigyék a magyar akácméznek és a több méznek, mert nagyon sok olyan ország van, ahol jóval kevesebb a lehetőség is. Tehát Magyarországnak nagyon jók az adottságai, még akkor is, hogyha egyre jobban eltűnnek a méhlegelők. De hogy ez mennyire fontos, arra csak annyit mondanék, hogy az Imre, az alapító, írt már a Kossuth Lajoséknak egy olyan feljegyzést, hogy miért nem termelünk mi több mézet, hiszen a méheket nem kell takarmányozni, a virág kinő anélkül, hogy mi a földet meg kell, hogy műveljük, tehát, hogy ingyen kapjuk ezt az ajándékot, és mégis túl kevés méhész van az országban.
Szerintem ezt igazán kevesen tudták. Köszönöm szépen Belicei Erzsébetnek, hogy bejött a Klubrádióba a mai műsorban. Lantos Dániel, Král Kevin, Rózsahegyi Gábor és Csorba László segített, valamint Lőrinc Csaba és Mátyus László. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.